fölegyenesedett, és így szólt. Fölteszem, uram, hogy a szolga érdekében elmondtad a leghatásosabbat, ami némi joggal csak elmondható. Nos hát, ez nem elég. Gyenge lábon áll Egyiptom istenei előtt. És amit jóságosan hallattál velem ilyen-amolyan összefonódásról szolgált személyében és vonzó kétértelműségéről, az nem számít a kívánatossal és azzal a követeléssel szemben, amit Amun az én szám által akar félreérthetetlenné tenni. Mert én is száj vagyok. Nem csak az, akit te nélkülözhetetlennek mondasz a magad és a ház számára. Nyilvánvaló meggondolatlansággal. Mert hogyan is lehetne egy szedetvedett idegen nélkülözhetetlen az emberek országában és Petepré házában, amely áldásház volt, mielőtt ez a megvásárolt növekedni kezdett benne. Soha sem lett volna szabad megtörténnie, hogy megnövekszik benne. Ha már megvásárolták a fiút, a földeken és robotban lett volna a hely, ahelyett, hogy az udvaron tartják, sőt, serlegedet bízzák rá, valamint füledet a könyvek csarnokában megnyerő képességei miatt. Mások a képességek, és más az ember. A kettőt el kell választani. Annál rosszabb, ha egy alacsony sorsúnak képességei vannak, úgyhogy végül elfelejtheti természetes alacsony rendűségét. Hol vannak a képességek, amelyek az alacsony sorsú fölemeltetését igazolják? Erre kellett volna ispánodnak, mond Kávnak gondolnia, aki közreműködésed nélkül, amint hallom, engedte az alacsonyt megnövekedni és elburjánozni házadban minden jámbor lélek szomorúságára. Meg fogod engedni neki, hogy még halálában is dacoljon az istenekkel és ujjával a kabirra mutasson, mint utódjára, holott házadat szégyenbe dönti a világ előtt, és tőzsgyökeres háznépedet az alacsony keze alá alacsonyítja, hogy fogukat csikorgatják. Drágám, mondta a kamarás, mennyire tévedsz? Szavaid után ítélve tájékozatlan vagy, mert szó sincs fogaknak csikorgatásáról. Házam népe szereti ozárszifot. Kicsinye és nagyja egyaránt. A tálaló asztal írnokától le a kutyapecérig és legutolsó szolgálódik, és egyáltalában nem szégyel engedelmeskedni neki. Nem tudom, honnan veszed az értesülést, hogy itt a házban fogakat csikorgatnak nagysága miatt. Mert ez az értesülés teljesen hamis. Sőt, ellenkezőleg. Minden pillantását keresik, és vidám vetélkedéssel igyekeznek megtenni a magukét, ha elhalad közöttük, és barátságosan csüggnek ajkán, miközben utasításokat ad. Igen, még azok, akiknek miatta kellett visszalépni ők tisztjüktől, mert ő lépett helyükbe, még azok sem néznek ferdén rá, hanem nyíltan és egyenest annyira ellenállhatatlanok képességei. És pedig miért? Mert ezekkel egyáltalában nem úgy áll a dolog, ahogy te mondod. És elsősorban ezen a ponton mutatkozol egészen tájékozatlannak. Mert szó sincs róla, hogy a képességek megzavaró függelékei volnának személyének, és elválaszthatók lennének tőle. Hanem elválaszthatatlanul egyek vele, és egy áldott fejűnek adományai, úgyhogy azt lehetne mondani, meg is érdemli őket, ha ez nem jelentene ismét helyt nem álló elválasztást személy és képesség között, és a természetes képességeknél érdemről egyáltalán szó lehetne. És ezért van az, hogy az emberek szárazföldi és vízi utakon már messziről megismerik őt, meglökik egymást, és örvendezve mondják, ott megy Ozárszif, Petepré belső szolgája, Montkáv szája, kitűnő ifjú, ura ügyeiben jár el, melyeket szokása szerint kedvezően fog elintézni. Továbbá ezért van, hogy míg a férfiak nyíltan és egyenest néznek rá, a nők fervén és szemük szögletéből, ami tudomásom szerint ezeknél éppen olyan jó jel, mint a nyílt tekintet amazoknál. És ha a városban és az utcákon mutatkozik a boltok előtt, akkor úgy hallom, a szűzek többnyire fölhágnak a falakra és tetőkre, és aranygyűrűket dobálnak rá ujjaikról, hogy pillantását magukra irányítsák. De nem irányítják. Annie leírhatatlan elragadtatással figyel. El nem mondható, mennyire megmámorosította József magasztalása, kedveltségének elbeszélése. Az öröm tűzfolyóként futkosott ereiben, keblét hullámoztatta, lélegzését zokogásszerű kurta és folytott lihegésé változtatta, fülét pirosra festette, és csak nagy üggyel bajjal tudta Ajka megállni, hogy legalább boldogan el ne mosolyodjék arra, amit hallott. Az ember barát nem győzi eléggé fejét csóválni ennyi fonákságon. Úgy kellett, hogy József dicsérete a nőt az idegen rabszolgával szemben érzett gyöngeségében, ha szabad így mondani, megerősítse, egy gyöngeséget büszkesége előtt igazolja, még mélyebben belémerítse, és képtelenné tegye keresztül vinni szándékát, amellyel jött, tudnélik, hogy megmentse életét. És ez ok az örömre. Örömre nem, de gyönyörre. Nagy különbség, amiben az emberbarát fejcsóválva kell, hogy belenyugodjék. Különben Annie szenvedett is, ahogy illik. A hír a nők ferdeleskelődéséről, és hogy gyűrűket dobálnak Józsefre, emésztő féltékenységgel töltötte el, ismét megerősítette gyöngeségében, és egyben kétségbe se gyűlöletet keltett benne mindazok ellen, akik gyöngeségének osztályosai. Hogy ezek a megdobált pillantását nem tudták magukra irányítani, kissé megvigasztalta, és segítségére volt, hogy továbbra is értelmes lénymódjára viselkedjék, ezt mondotta. Hadd tekintsek el tőle, barátom, hogy nem túlságosan gyöngét tőled, ha a véze szűzeinek illetlen viselkedésével szórakoztatsz, akármennyi is az igazság ezekben a híresztelésekben, amelyeket talán csak maga hiú hősük terjeszt, vagy olyanok, akiket ígéretekkel megnyert magának. Sokkal kevésbé esett nehezére így beszélni arról, akit immár menthetetlenül szeretett, mint hinni lehetne. Teljesen gépiesen tette, mintha csak beszéltetne valakit, aki nem is ő maga, és dallamos hangja üres kongással szólt eközben, ami megfelelt arcvonásai merevségének, tekintete tétovaságának, és aminek hazug csengését nem is titkolta. A fő dolog, folytatta ilyen módon, hogy le és visszapattan rólam szemrehányásod, mintha a ház ügyeiben tájékozatlan volnék, és jobb lenne, ha nem is tetted volna meg. Szokásod, hogy semmit sem válasz magadra, hanem idegen és távoli szemmel nézel mindenre, egy s más kételyt vegyíthetne tudomásodba afelől, ami körülötted történik. Az igazság az, hogy a szolga elhatalmasodása a tieid fölött heves gyűlöletet és elterjedt csüggedést okoz. Ékszerládáid elöljárója, Dudu, nem is egyszer, hanem sokszor emelt szót előttem ebben az ügyben, és keservesen panaszkodott, mennyire sérti a jámbor érzésűeket a tisztátalannak uralma. Na, nevetett Petefré, nagyszerű szövetségest kerestél ki, kedves világom, fontos férfiút, neved rossz néven. Dudu, ez a vakarcs, ökörszem, pöffeszkedő, ez a fertály ember, és nevetségesen kurta fajankó. hogy a csodába esetne latba szava ebben vagy akármi más dologban. Most nincs szó személyének méreteiről. Ha szava oly megvetésre méltó és ítélete oly súlytalan, hogyan tehetted meg őt ruhatárosodnak? Hát ez inkább csak tréfa volt, mondta Petefré. És csupán nevetség véget adnak udvari törpéknek ilyen szép hivatalt. Testvérkéjét, a másik pojácát egyenesen vezírnek csúfolják, amit talán mégse lehet egészen komolyan venni. Nem szükséges, hogy én tegyelek figyelmessé a különbségre köztük, felelte a nő. Elég jól ismered azt, és épp csak ebben a pillanatban nem akarsz róla tudomást venni. Inkább szomorú, hogy leghűségesebb és legméltóságosabb szolgáidat nekem kell védelmembe vennem hálátlanságod ellen. Dodo úr, eltekintve kissé kurta termetétől, méltóságos, komoly és derék férfiú, aki egyáltalán nem érdemli meg a pojáca nevet, s akinek szava és ítélete a háznak és a ház becsületének dolgában igenis latba esik. Eddig ér nekem, jegyezte meg a testőr ezredes, miközben tenyere élével vonalat húzott lába szárán. Mutt hallgatott egy darabig. Gondold meg, mondta aztán összeszedve magát, hogy te különösképp magasra és toronyszerűre nőttél, férjem, úgyhogy Dudu alakja szemedben nyilván csekélyebb, mint másokéban, például feleséget szezett az én szolgálom és gyermekei szemében, akik ugyancsak a szokásos nagyságúak és szerető tisztelettel néznek föl nemzőjükre. Fölnéznek! Szándékosan használtam a szót magasabb költői értelemben. No lám! Gúnyolódott Petefré. Tehát már költőjen fejezett ki magad Dudud kedvéért. Úgy hiszem, panaszkodtál, hogy illetlenül szórakoztatlak. Figyelmeztetlek, hogy te már jó ideje egy fölfovalkodott hülye dicséretével szórakoztatsz engem. Épp úgy más tárgyra is térhetünk, mondta Eni engedékenyen, ha ez kínos számodra. Nincs szükségem arra a férfiúra, akire beszélgetésünk rátévett, hogy támogassa önmagáért is háromszorosan helytálló kérésemet, amelyet hozzád kell intéznem, és neked sincs az ő tiszteletre méltó tanúságára szükséged, hogy megértsd, kérésemet teljesítened kell. Kérésed van hozzám? Kérdezte Petefré. Tehát mégis, gondolta, nem minden keserűség nélkül. Hát mégis valami többé vagy kevésbé terhes kéréssel jött. A remény, hogy csupán társaságon vonzotta, tévesnek bizonyult. Ennek következtében eleve nem nagy jó indulattal nézem kérését. És miféle kérésed? Kérdezte. A következő, férjem, hogy az idegen rabszolgát, akinek nevét nem ismétlem, távolítsd el háztól és udvartól, amelyben hamis kegy és bűnös hanyagság folytán elburjánozhatott, s amelyet a példaadás háza helyett a botránkozás házává tett. Azarszifot. Háztól és udvartól. Hova gondolsz? A jóra és igazra gondolok, férjem. Házad tisztességére gondolok, Egyiptom isteneire és arra, hogy mivel tartozol nekik, s nem csupán nekik, hanem magadnak és nekem is házas testvérednek, aki az anyadíszében fölszentelten és megőrzötten a csörgődobot veri Amun előtt. Mindenre gondolok, és kétségen felül bizonyos vagyok róla, hogy téged is csupán figyelmeztetnem kell, hogy gondolataid azonosak legyenek az enyémmel, és kérésemet haladéktalanul teljesítsd. Hogy Ozárszifot. Hát, drágám, ez nem lehet. Ezt verd ki a fejedből, ezt meggondolatlanul kérted, és csupán szeszélyből. Ezt a gondolatot sehogy sem fogadhatom gondolataim közé, idegen közöttük, és valamennyi a legnagyobb fölháborodással fordul ellene. Na tessék, gondolta bosszús megütközéssel. Ez tehát a kérés, amiért ezen az órán hozzám jött, látszólag csupán acélból, hogy ékes szavakkal nyelveljünk. Éreztem, hogy ez következik, és a magam részéről mégsem jöttem rá mindvégig, annyira ellenére van jogos önzésemnek, és sajnos nagyon is távol attól, hogy csupán számára tűnjék föl nagynak, számomra pedig nem. Mert megfordítva, szerencsétlen módon nyilván ő gondolja kicsinynek és könnyen teljesíthetőnek, nekem azonban a legnagyobb mértékben kellemetlen. Nem hiába éreztem nyomban veszélyeztetve kényelmemet. De milyen kár, hogy semmi módon nem tudok örömet szerezni neki, mert nem szívesen gyűlölöm. Csak ugyan sajnálatos virágocskám, mondotta az ifjú személye ellen táplált előítéletet, amely ilyen helytelen kérésre indít. Nyilván csak holmiféle szitkokból és rágalmakból tudsz róla, melyeket korcs szülöttek terjesztenek felőle, nem pedig a magad tapasztalata alapján kiváltságos lényéről, amely őt, bármilyen ifjú is, véleményem szerint még magasabb polcra tehetné alkalmassá, mint amilyen javaimnak elöljárósága. Nevezd barbárnak és rabszolgának, betű szerint joggal teszed, de elég neked a jog, ha az nem jog, szellem szerint is. Hát az a szokás és igazság országunkban, hogy aszerint becsüljük az embert, szabad-e vagy nem szabad, idevaló vagy idegen, és nem inkább aszerint, hogy szelleme sötét és tanulatlan-e, vagy megvilágosította a szó, és megnemesítette farázs ereje. Mi a gyakorlat és mi az atyák szokása földünkön ebben a tekintetben? Ez a szolga pedig tiszta és vidám beszédében. Szava szépen választott és kellemesen hangzó. Keze ékesen ír és a könyveket úgy olvassa, mintha maga beszélne önmagától, a szellemtől hajtva. Úgy, hogy a könyvek gondolata és bölcsessége, mintha mind belőle áradna és az övé lenne, és az ember csodálkozik. Amit kívánok, az annyi, hogy védj tudomás tulajdonságairól, bánj vele kegyesen, és nyerd meg barátságát, amelyre sokkal inkább szükséged lenne, mint azért a pöffeszkedő korcséra. Nem akarok tudomást venni róla, sem kegyesen bánni vele, mondta Enni mereven. Úgy látom, tévedtem, amikor azt gondoltam, hogy a szolga dicséretével végeztél. Még mindig van hozzátenni valód. Most azonban beleegyező szavadat várom szentül jogosult kérésemre. Nem áll így szó rendelkezésemre, mint hogy kérésed tévedésből született. Helytelen úton jár, és nem is egy vonatkozásban teljesíthetetlen. Csak az a kérdés, hogy meg tudom-e ezt értetni veled. Ha nem tudom, úgy hiszem, ezzel sem lesz teljesíthetőbb. Már mondottam, hogy Ozarsif nem akárki fia. Gazdagítja a házat, amelynek értéke szolgálja, ki tudná elszánni magát, hogy kiűzze belőle. Balga megrablása volna a háznak, és durva jogtalanság ellene, aki ment minden hibától, és a legfinomultabb szellemű ifjú úgy, hogy fölmondani neki, és se szó, se beszéd kiutasítani őt a házból, páratlanul kínos eljárás lenne, amire senki sem vállalkozna egykönnyen. Félsz a rabszolgától. Félek az istenektől, akik vele vannak, mert kezében minden sikerre juttatnak, és kellemessé teszik őt a világ szemében, hogy miféle istenek, azt nem tudom megítélni. De erőteljesen nyilatkoznak meg benne, az bizonyos. Hamarosan elűznéd az afféle gondolatokat, hogy a robot vermébe vessük, vagy kíméletlenül túladjunk rajta, ha nem vonakodnál annyira jobban megismerni őt. Mert bizonyos vagyok róla, hogy gyorsan megkedvelnéd, és szíved meglágyulna az ifjú irányában, hiszen nem is egy hasonlóság akad a te életed és az övé között. És ha szívesen látom magam körül, ez azért van, hidd el, mert gyakran rád emlékeztek. Peter Prey, azt mondom, amit mondok, és azt gondolom, ami korán sem értelmetlen. Vajon te nem vagy-e fölszenteltje és megőrzöttje az Istennek, aki előtt táncolsz, mint szent ágyasa, és nem viseled-e büszkén az emberek előtt fölszenteltséged áldozati díszét? Nos, az ifjú is, tőle magától tudom, ilyen díszt visel, láthatatlant, mint amilyen a tiéd. Úgy látszik, valami örökzöldet kell elképzelnünk, amely a fölszentelt ifjúság és megőrzöttség jelképe, mint ahogy minden esetre csavaros nevében kifejezésre jut, mert övéi ezt a növényt ne nyúj hozzámnak nevezik. Így hallottam ezt tőle, nem minden csodálkozás nélkül, mert újat mondott számomra. Hiszen tudtam Ázsia isteneiről, Attisról és Asrátról, és a termékenység báljairól. Az ifjúnak és övéinek azonban olyan istene van, akit nem ismertem, és akinek féltékenysége meglepett. Mert a magányos hűségre vágyik, és híveivel vérnázban jegyezte el magát. Elég sajátságos. Elfben valamennyien viselik a növényt, és mind megőrzött jegyesei istenüknek. De közülük egyet még különösképp kiválaszt, mint teljes áldozatot, s hogy a fölszentelt ifjúság díszét kifejezetten hordja, és a féltékeny számára megőriztessék. És képzeld, ilyen kiválasztott Ozarsith. Tudnak valamiről, mondotta, amit bűnnek neveznek, és a bűn kertjének, és még állatokat is eszeltek ki, amelyek a kert lombjai közül leselkednek, és amelyek elképzelhetetlenül csúfak, számuk három, nevük szégyen, bűn és gúnykacaj. Két irányban kérdezlek hát. Lehet-e jobb szolgát és háznagyot kívánni, mint azt, aki annyira a hűségre született, és oly eredendőn féli a bűnt, mint ő. Továbbá túloztam, amikor hasonlóságról beszéltem közted és az ifjú között. Ó, mennyire megijedt Mutem Enet e szavakra. Ha emésztő fájdalmat okozott hallani a szűzekről, akik gyűrűkkel dobálták meg Józsefet, semmiség volt ez. Sőt, szinte gyönyörűség a hideg tőrhöz képest, amely átjárta őt, mikor megtudta az okot, amiért a városlányai nem bírták tekintetét magukra irányítani. Szörnyű félelem lepte meg, mint egy megsejtése annak, mennyit fog még szenvedni miatta, és titkolatlan gyötrelem festette fehérre fölfelé fordított arcát. Próbáljuk csak meg helyzetébe képzelni magunkat, amely egyebeken kívül még nevetségesnek is tűnt föl. Miért küzd és harcol hát itt Potifár makacságával, ha ez igazat mond? Ha az üdvösség szemfölnyitó álma, amelyet álmodott, és amely ide űzte, hazudott. Ha az, akitől életét és uráét, a címzetes parancsnokét megmenteni igyekezett, eligért, féltékenyen őrzött és megtartott teljes áldozat. Milyen tévúttól félt hát, hogy rátéved? Nem volt ereje hozzá, és azt hitte, nem is szabad megtenni, hogy kezével elfedje szemét, amely a semmibe meredve látni vélte a kert három állatát, a szégyen, bűnt és gúnykacajt, de legutolsó hiénaként nyerített feléje. Elviselhetetlen volt. El, gondolta szédültem, most aztán igazán elvele, akiről hazudnak az üdvösség álmai. Szégyenletes, szörnyen szégyenletes álmok, hiszen hiába, ó, egészen hiába vetném rá ujjamnak gyűrűjét. Igen, helyes a harc, és tovább kell harcolnom, csak most igazán, ha így áll a dolog vele. Tehát hiszem, és nem remélem-e titkon, inkább győzedelmeskedő bizalommal, hogy az én üdvre vágyásom erősebbnek fog bizonyulni, mint az ő eljegyzettsége, hogy vágyam legyőzi ezt, és követni fogja tekintetemet, és elcsitítja véremet. Vajon nem remélem és félem-e oly erővel ezt, amelyet alapjában ellenállhatatlannak tartok? Nos hát, akkor csak annál világosabb, hogy el kell pusztulni a szemem elől, és el a házból, mert életemről van szó. Itt ül a férjem kövér karjával, mint egy tarany. Dudu, a nemző törpe, csak lábszáráig ér. Testőr ezredes, tőle és elhatározásától várhatom üdvöm és menekvésem csupán tőle. És mint hogy menekülésként a lomha férjhez, akin először próbálhatta ki üdvre vágyásának erejét, újra megszólalt, és csengő, zengő hangon így felelt.